A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
No, hát a forintról is megvan mindenkinek a véleménye. Mondhatnók azt, hogy 10 millió devizapiaci szakértővé avanzsáltunk, amióta itt nyaldossuk ezt a 400 forintos árfolyamat, úgyhogy tegyünk rendet ebben a kérdésben. Mi miatt lehet ez kiugró vagy nem kiugró? Plessinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatóját invitáltuk, hogy szakértse meg nekünk ezt a kérdést. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, először is ezt tegyük, mert mindenki mutogat infláció, hogy szóba kerül, hogy magas a magyar infláció, mondják, hogy de nézzük meg nyugatra, ott is van magas infláció. Amikor gyengélkedik a forint, akkor mondjuk, hogy de nézzük meg más országoknak a fizetőeszközét, azok is, hogy gyengélkednek. Regionális szinten, vagy akár ilyen világszinten, ez most csak nekünk fáj ennyire, vagy ez tényleg figyelemre méltó gyengülés, amit a forint produkál?
A 10 millió egyedik szakértőként akkor megjelennék a színen, és előre is köszönöm a türelmet és a megértést. Azért azt gondolom, hogy a forint jelenlegi állapota igényel némi többlet odafigyelést a piac iránt érdeklődőktől. Nem mondanám egészségtelennek a leértékelődés mértékét, tehát ez még egy jól funkcionáló piacnak az eredménye. Értem ez alatt azt, hogy azért tud olyat is produkálni egy devizapiac elvonatkoztatva a forinttól, amikor a kereslet-kínálat dinamika teljesen szétesik, és mint egy vákumban mozog az árfolyam. Szóval ilyet nem láttunk, az átértékelődés szerintem normál piaci dinamikák mellett történt, de azért ennek a mértéke és egy szimbolikus ugye 400-as határ átvitele, illetve ennek a folyamatos ostromlata. Ez én azt gondolom, hogy jelentős. És, hogyha
hát igen, pont most említettük azt, hogy ugye a régiós devizákkal együtt szoktuk a forintot és annak mozgását figyelni, de ha a cseh és a lengyel devizát megnézzük, akkor ott is szintén volt egy leértékelődés, 10% körüli, ugye, de a forintnál meg 30% volt ugyanez.
Ráadásul ugye ezt még szélesebb spektrumban szokták értelmezni, ugye mi meg keringenek a népszerű közösségi oldalon, hogy mennyi volt az euróval szemben a kuna árfolyama 15 évvel ezelőtt, mennyi most, mennyi volt a forint árfolyama és mennyi most, tehát ehhez képest meg ugye az, hogy bődületes nagyot gyengült, és folyamatosan gyakorlatilag gyengül a forint.
Mély levegő és egy ilyen gyors közgazdasági alapvetés. Igen, egy hoztam itt ma reggelre egy hát általam összeeszkábált olyan is, ilyen ötelemű csináld otthon ilyen devizaelemzési kiskönyvet. Munkát félretéve én, amikor itt tényleg gyors diagnosztizálni kell devizákat, én ezt az öt faktort szoktam nagyon gyorsan számba venni, hogy ezek hogy állnak egy adott gazdaságban. Tényleg csak címszavakban ez a folyófizetési mérleg állapota, illetve a tendenciái, az infláció szintje, az ehhez igazodó jegybanki politika, költségvetés állapota, illetve az államadósság, és végül egy belpolitikai, külpolitikai stabilitás. Itt a hangsúly a stabilitáson van, nem az, amit szeretem, nem szeretem, hanem hogy stabil a rendszer, vagy nem stabil.
És akkor ezeket összehasonlítod minden adott országnál?
Hát,
vagy legalábbis ezeket a mutatók, és akkor azt mondjuk, ha például a horvát kunáról kéne beszélni, ha megnézzük, megvizsgáljuk ezt az öt faktort, akkor mi az, ami...
Kapunk egy elsődleges... Igen, egy ilyen impulzus, hogy ez most akkor erősödésre, ódergyengülésre van inkább. Aha.
Hát, hogy
inkább
ezeket, igen, ha ezeket nézzük, akkor...
Nem állunk valami nagyon, nagyon fényesen, és akkor itt jön be a képbe az, hogy az egymáshoz képesti devizamozgások tényleg nem, ez nagyon-nagyon elvinni a beszélgetést egy rettenetes unalmas irányba, de hogyha összevetjük mondjuk a lengyel folyófizetési mérlegnek a tendenciáját, aminek a deficitje nagyjából ugyanaz, mint a magyar GDP-hez számított 3%, de a deficit az szűkül, Magyarországon szélesedik az elmúlt negyed években, tehát a tendenciák nem igazán jók. A lényeg, hogyha azt nézzük, hogy ez az öt, de abban meg tudunk állapodni szűk körbe, hogy ez az öt faktor közül egyik sem kifejezetten forint erősít, akkor mondjuk jó esetben stagnál, rosszabb esetben gyengül a forint. Itt jönnek be azok a spekulatív erők, amik szerintem egy régión belül ezeket a különbségeket artikuláltabbá tudják tenni. Ugye egy külföldi spekuláns befektető általában nem úgy tekint egy devizapiaci lehetőségre, hogy akkor mondjuk a forintot az euróval szemben játssza meg, hiszen hogyha euróforintot trédel mondjuk a londoni hedge fund, akkor a saját pozíciójába, és teszi mindezt a forintra való nézetére alapítva, akkor behúz egy olyan eurós történetet is, ami nem igazán hiányzik neki. Tehát ő a szofisztikált nyugat-európai spekuláns, hogy kifejezetten forint kockázatot akar vállalni, és semmi mást. És ezt úgy tudja megtenni, hogy mind a régiós, mind az európai összkockázatot azáltal váltja ki, hogy ezzel szemben valamilyen másik régiós devizát vesz. Tehát leggyakrabban itt a mi régiónkban az lotyi forint keresztárfolyam szokott lenni, és akkor azt mondja a befektető, hogy oké, nem szimpatikus nekem annyira a forint, de nem az euróval szemben játszom, hanem az lotyival szemben játszom, mert ez egy ilyen régiós, hát ékes magyarsággal relative value játék, és ezek a pozíciók tudják a különbségeket egy kicsit felerősíteni, látványosabbá tenni. Hozzáteszem, fordítva is érvényes az érvelés, hogyha valaki lát lehetőséget Kelet-Európában, akkor kikeresi a saját magának legrokonszenvesebb devizát, legyen ez most a példa kedvére, akkor a zlotyi, bár ezt így most csak így bedobtam az éterbe, és keres vele szemben egy olyan devizát, amit meg legkevésbé kedvel a régióban. Ez most sajnos úgy néz ki, hogy ez a mi forintunk kapta ezt a nem túl hízelgő címet.
Két dolog jutott eszembe, hogy aki shortolni akarta a forintot, azért az, annak a 400 az ilyen elég szint volt. Azok most már gyanítom lassan elfogynak. Hát nagyon további gyengülésre nincs tér, bár épp ma reggel olvastam, hogy valaki 430 forintos euróárfolyamot jósol.
Hát a pont nem akarnám a előrejelzés készítőjét pláne ismeretlenül kritizálni, de azért nagyon sok mindent elbírnak a pont előrejelzések.
Hát láttunk már olajárba is ilyen egész elképesztő a dolgokat.
Ez a szakmánkkal szemben megfogalmazott lényegében lehetetlen elvárás, de minden elemző kolléga megszenvedi ezt, hogy akkor neki évvégére egy pont előrejelzés, meg akkor 24 végére mondja meg, hogy hol
lehet,
lesz.
Hogy ezt is változtatni kéne most ezt a rendszert, mert ugye ez olyan ilyet kérni, mint azt mondani, hogy milyen élelmiszerárak lesznek majd évvégén.
Ne én okoskodjak, két héttel ezelőtt lehetőségem volt élőben meghallgatni a Nobel-díjas Daniel Kahnemannak egy előadását. Nem én mondom, ő mondja, hogy az ember teljesen alkalmatlan pont előrejelzések készítésére, tehát én nem nyilatkoznék, csak a médium vagyok. De a short pozíciók épülésével kapcsolatban viszont azt fontos kiemelni, hogy szerintem ezek már ilyen 360-370 óta épülnek és vannak, és hogyha van egy mencsvár mondjuk a forint árfolyamnak, most ugye makro oldalról azt nézzük, hogy igazán
se a költségvetés hiány így eltűnni, se az infláció pikpak megszelidülni, stb.
Ez nem fog gyorsan fordulni, viszont aki már föl akart venni negatív pozíciót a forinttal szemben, én azt gyanítom, hogy a többség ezt már megtett. És itt akkor elképzelhető, hogy földobva itt egy magas labdát, azért a 400-as árfolyam környékén akár bár erre bizonyítékot soha nem fogunk tudni produkálni, tehát pusztán elméleti felvetés, amit teszek, de lehetséges, hogy a jegybanknak sincs feltétlenül nehéz dolga, hogyha ezen a ponton egy picit szeretné megfogni intervencióval.
Hát az ugye feltűnik, hogy néha neki buzdul a forint, és akkor elkezd vágtázni, és akkor 400-nál, mint hogyha egy kicsit ilyen döcögös lenne az útja, vagy nagy isten kőfalba ütközne. Ez azt jelenti,
én úgy figyeltem, hogy a reggel, amikor bejövünk ide, és nézem az élő forintot, hogy mi történik vele a napközben, akkor reggel elindul egy ilyen csúcstámadás, és akkor 400-ról úgy visszapattan eléggé.
Csak mondjuk, nem bent van a piacon a jegybank.
Akár bent is lehet. Ezt sem cáfolni, sem megerősíteni, szerintem soha 100%-os bizonyossággal nem fogja tudni senki. Egyáltalán nem követel hibát a jegybank különben, hogy ha ott van a piacon és működik. Nagyon sokféle intervenciós stratégia van. Egyik-másik jegybank azt választja, hogy letépi magáról az inget, és akkor mutatja, hogy duzzadó melizmokkal ő ott van, és fogja az árfolyamot.
Ez volt a svájcinál. Aztán
fölvette az inget.
Szóltak neki, hogy
aztán
nem
valaki kriptonittal átbalőtte a svájci bankot.
Így történt. Hát amennyire én ezt meg tudom ítélni, és vissza tudok tekinteni az elmúlt hát szűk két évtizedre, mindig is gyanítottuk, függetlenül attól, hogy milyen vezetés alatt állt a jegybank, hogy jelen voltak a piacon, ezt mindig nagyon elegánsan, csöndben, soha nem túlvállalva magukat tették, tehát az MNB-nek a stratégiája a történelme során soha nem volt az, hogy most húz egy vastag postaironnal egy piros vonalat, hogy eddig és ne tovább. Igyekeznek jól időzíteni és csillapítani a nem kívánt trendeket. Ugye mivel gyenge oldalon, ha bent van a jegybank a piacon, az én tippem, hogy valószínűleg inkább benn van, mint hogy nincsen időről időre, de ha bent van, akkor is tudatában van annak, hogy egy gyengülő devizát védeni, arra ugye mindig csak korlátos eszközök állnak rendelkezésre, ezt addig tudja megtenni, amíg a tartalékok vannak. Tehát erre
hát a másik oldalon pedig a saját eszközeivel próbálja ugye az árfolyamot valamiféle sodorba tartani. Áttérünk a globális piacokra.
De nem. Még előtte azt mondd meg, hogy mikor, mert hogy ez szerintem remek átkötés lenne. Csak engem csak az érdekel, hogy van-e...
Szívesen
igen, de adom, ezt a gondolatmenetet a lezárva, hogy mikor van benne az erősödés a pakliba?
Kell, én egyetértek azzal a meglátással, hogy itt rövid távon, hogyha valami kedvező geopolitikai fordulat állna be, amit nyilván megint félretéve a jó hangulatot nem tudunk eléggé kívánni, az a teljes globális piaci kockázatvállalási kedvre jótékonyan hatna, és ennek haszonélvezője lenne a forint is. Ez nem elsősorban a forintról szólna.
Hanem a feltörekvő piacokról.
Hát úgy egyáltalán mindenről, ami kockázatos eszköz. Ez egy rövid távú jelentős javulást tudna elérni. Amire te is utaltál, hogy ezek a tényezők, amiket itt gyorsan lajstromba vettünk, ezek egyik napról a másikra nem fognak tudni korrigálódni, tehát én rövid távon már egy stabilabb, alacsonyabb kilengéseket produkáló devizának is tudnék örülni.
Na, hát látod, most már tudunk kevezni a globális dolgokra, mert hogy ugye azok kellenek ahhoz, hogy a forinttal valami történjen jó irányba.
A stúdióban Plesinger Gyula van itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója. Lehet kérdezni 0620 10909. Mi pedig folytatjuk a beszélgetésünket Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával. Nézzünk akkor egy kicsit a globális piacokra. Hát a tegnapi is megmutatja, hogy milyen, sőt az e-heti mondjuk rövidített amerikai kereskedés, hogy milyen iránykeresés, rángatózás van. Vannak ugye cégek, ahol fundamentális okokból jelentés kapcsán, vagy valami nagyon klassz dolog miatt szép kiugró teljesítményeket lehet látni, meg nagy pofáráeséseket, de alapvetően ide-oda rángatják a piacokat. Mi történik? Milyen egyértelmű jelek? Vannak egyértelmű jelek? Mondjuk vételre, eladásra?
Ugye ilyenkor nagyon könnyű lenne azt mondani, meg sokszor kerül elő ez a védekező testtartás, hogy hát nagyon komplikált a piac, és nehéz megmondani. Ez nagyjából minden egyes kereskedési napra igaz, hogy nehéz megmondani. Összességében az én véleményem az, hogy továbbra is a negatív hangulat dominál a piacon. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az elmúlt elnézést időszakban láttuk volna a nemzetközi indexeknek az alját. Én azt gyanítom, hogy van még tér csökkenni, illetve a következő hetekben, hónapokban még mélyebb árfolyam szinteket fogunk megvizsgálni. Itt egy hónappal ezelőtt remekül megszakértettük a piacot, ott egy taktikai felpattanást sikerült itt közös erővel a kollégákkal jól prognosztizálni, de mindösszesen talán egy 3 hétig tartott az időleges megnyugvás, és azért az az üzenet, hogy a Fed múlt héten ugye 75 bázispontot emelt, annak ellenére, hogy 50 bázispontra kalibrálta a piacot korábban, ez lehet, hogy a hallgatók nagyon nagy részének tehát nem tűnik egy ilyen rendkívüli eseménynek, de hogy ez tényleg egy óriási horderejű fordulat volt, hogy egy inflációs adat, egy vártnál magasabb inflációs adat a korábbi kommunikációt teljesen felrúgta, és a Fedet lépéskényszerbe hozta. Na ez azt az üzenetet küldte nagyon erősen a piacnak, hogy itt tényleg egy fókuszúvá vált az amerikai jegybank, inflációt letör, a következmények pedig másodlagosak, és ez, hát most ez hát árazódik
egyébként
a piacra.
Nagyon érdekes, mert az amerikai fogyasztók ugye nagyon nagyot tudnak voksolni a GDP teremtő képességükkel, és amikor elkezdik érezni az elsődleges fontosságú dolgot, a benzinárát kint az Egyesült Államokban, akkor kezdődik a gond. Tehát most Bidennek több problémája van, nem az, hogy elesik a biciklivel, hanem az, hogy azért ezt hogy oldja meg. Tehát a népszerűsége az tényleg eléggé csökken, de itt a legnagyobb probléma az, hogy mit fog csinálni ezzel az üzemanyagárral. És ugye itt ebben nagy része van a Fednek is, hogy az inflációt hogy tartja kordában. Úgyhogy szerintem tényleg ezen van mindenki. És a bizonytalanság, amit ki lehet olvasni a Fed jegyzőkönyvből, nem az a bizonytalanság, ők azért elmondják, hogy mire számítanak, na de azt, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy a következő kamatemelésekkel mi lesz, az szerintem egy óriási probléma.
De mit tökölnek? A jegybank feladata az, hogy kordába tartsa az inflációt. Amerikában brutális nagy az infláció. Akkor miért nem csördítenek oda egyet olyan texasi cowboy módra neki?
Hát hála Istennek, hogy nem teszik, mert...
Egy bankár, mondd ezt, Gyula. Hát,
gyorsan megoldódna, azt hiszem, az inflációs probléma Amerikában, de nagyon, nagyon hamar bejönne egy növekedési probléma is. Ugye az a csapdahelyzet...
Andrew Michalowicz, a Federal Reserve újonnan kinevezett elnök.
Pistol Mike-nek hívnának.
Sikítva menekülne az infláció, azt gondolom. Az Egyesült Államokból. A nehézség, amivel a Fed találkozik, az az, hogy ha ők most ugye elkezdik adagolni a gyógyszert a gazdaságnak, az infláció elleni gyógyszert, ennek a hatása, hát tankönyvek szerint 12-18 hónap múlva lesz majd érezhető. Ha most túl nagy dózist adnak be a betegnek, 3 tablettát az egy helyett, akkor lehet, hogy a lázat leviszik, de mindenféle gyomorbántalmakat fognak okozni, súlyosabbakat, mint ami indokolt. A helyzet az, hogy ezt nem nagyon mondjuk ki, mert nem ildomos, de a Fed ezt már elbaltázta. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon későn érkeztek meg a buliba. Amit most tesznek, a mostani kamatemelés, az igazán a mostani inflációs
helyzetre előre. Ugye az előre a jóslatok mindig sorra-sorra alábecsülték az inflációt. Nem találták el?
Ugye a kulcsszó tavaly az átmeneti volt, talán még ironizáltunk is, hogy persze néhány éves infláció is átmenetinek minősülhet. Ez a prognózis ez nem jött be. Uh-huh. És hát emiatt kell a saját hitelességük visszaszerzése céljából szükséges elsősorban, hogy most reagáljanak rá. Ez rövid távon nem semmiféle hatása nem lesz már az amerikai inflációs folyamatokra.
Kérdezzik a hallgatók, Gyulát, hogy tegnap a CNN-en az olajos cégek tax-free-ségéről ment a diskurzus, hogy ezzel is inflációt csökkentsenek, úgyhogy töprengenek ott a amerikai barátaink. A másik, hogy milyen lesz az USA GDP-ja Q2-ben, tehát a második negyed évben, hogy látod ezeket a kérdéseket?
Aktuális a kérdés, segítségért folyamodnék Jay Powellhez, aki éppen a tegnapi napon hintett el, talán első alkalommal, hogy ebből bizony lehet recesszió is. És hát ki vagyok én, hogy ezt a prognózist felülbírjáljam. Ugye eddig az volt a Fed fő irányelve, hogy hát egy ilyen finom landolást hajtanának végre a gazdaságba, hogy nem lesz ebből recesszió, csak lassulás. Hát most akkorákat kell lépniük, ugye az előző felvetésre visszautalva, hogy miért nem lépnek még nagyobbat, hát ez a 70 bázispont is már egy kellő fékbe beletaposás lesz. Így az amerikai növekedési kilátásokra azt tudnám mondani, hogy recessziós veszélyek most már hivatalosan is elismertettek, és szerintem erre, ha átmenetileg is egy technikai recesszióra ilyen 1-2 negyed éven keresztül érdemes felkészülni.
Hát akkor nem néz ki jól, ugye a benchmarkok, akkor... a Nasdaq például 20 mennyi, most 25-23, vagy valami ilyesmi százalékos.
Csak hogy értsük akkor G. Powell és a hétmesterlövész problémáját, hogy ugye az infláció miatt kamatot kell emelni, miközben recesszió felé tart a gazdaság, aminek a megállítása az kamatot kéne csökkenteni.
De nem fognak, mert most ez az ára, most a fő fókusz. Ugye a Fednek,
hát akkor
Fednek
majd, hogy nem elkerülhetetlen a recesszió.
Tulajdonképpen igen. És ezért is fontos, hogy ez Jay Powell száját hagyta el, mert ők nyilván folyamatosan monitorozzák, hogy a saját kamat döntéseik milyen gazdasági hatásokat eredményeznek. Ezt elképzelhető, hogy 1-2 költségvetési gazdaságpolitikai intézkedéssel lehet majd csillapítani, de talán Endre egy korábbi felvetésére utalnék vissza azzal, hogy hát hogy 2008 óta 14 év eltelt, most van az első olyan krízis helyzet, hogy sem a monetáris, sem a költségvetési politika igazán segedelmet nem tud nyújtani a gazdaságnak, és nagyon-nagyon megszoktuk azt, hogy a legkisebb rezdülésre akkor bejön valami ellenállhatatlan erő, és fölfele fordítja a piacokat, ez most nincsen. Tehát bármilyen adminisztratív lépés valamiféle szépségtapaszt lehet, de az is nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy igen, rengeteget estek, talán ilyen 30%+ a csúcsaikról a piacok, viszont pont tegnap néztem, hogyha valaki a pandémiás esésbe belevásárolt, és magam is megdöbbentem ezen, 45%-os pluszban van még mindig.
Aha.
És ránéztem,
hát akkor van hova esni, de akkor meg ugye, aki a nagy esések kapcsán lassan elkezd gondolkodni azon, hogy vegyen a korábban túlárazottnak mondott részvényekből, akkor az most még mindig nem biztos, hogy jó ötlet.
De, hogy egyértelmű választ adjak erre, nagy a bizonytalanság, persze ekkora esés után bele lehet venni, nem butaság. Kicsit visszautalnék arra, hogy a hétköznapjainkban itt a private banking portfóliókkal mit csinálunk, semmit, partvonalon vagyunk, nem növeljük a kitettséget, mert bár pont előrejelzéseket csak nagyon ritkán teszünk, mert hogy ugye nem túl sok értelme van ezeknek, a kockázatok eloszlása nem túl kedvező arra, hogy tételbe vásároljunk részvényeket. Rövid távon az esés valószínűsége és az esés mértéke még azt gondolom, hogy mindig nagyobb, mint egy visszapattanás. Tehát lehet természetesen az aktív portfólió kezelésre hajlamos befektetők nyugodtan próbálkozhatnak, hát pulzál a piac, egy-egy nagy esés után van felpattanó, teljesen legitim stratégia lehet ezt csinálni, de olyan befektetők válasszák ezt az utat, akiknek idejük, energiájuk, tudásuk, tapasztalatuk, stressztűrő képességük van, és akkor lehet ezzel pénzt csinálni. Akik inkább passzív, a közepes, alacsony kockázatvállalási hajlandóságúak, számukra azért nem javasoljuk most ebben ezen a piacon.
Hullókésekben nem nyúlkálunk, ugye, hogy tartja a mondás.
Oké, Gyula, hát köszönjük szépen, megint egy tartalmas beszélgetés
volt. Köszönöm a lehetőséget.
Plesinger Gyula volt itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója, a forinttal kapcsolatban volt egy hosszabb, a globális piacokkal egy kicsit rövidebb, de szintén olyan tartalmas beszélgetés. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán futóműrovatunkkal jövünk vissza.